Készüljünk az imára valami olyasmi, valami passzol. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Ez szép volt. Imádkozzunk. Szerető mennyi édesatyánk, mindenek előtt a hálánkat hozzuk te eléd. És azért az ajándékért, ami mindannyiunk életében az első és a legnagyobb, azt köszönjük meg neked, hogy egyszer a mi por életünk találkozhatott a te szent, fenséges és máshoz nem is hasonlítható lényeddel. Köszönjük azt a csodát, hogy neked gondod van az emberre, és az ember fiára. Annyi-annyi ember született meg erre a világra, mióta ember él. És mindig gondod volt mégis azokra, akiket a gyermekeid. Miközben fenntartod ezt a világegyetemet, meghozott törvényeid szerint működteted. Miközben odafigyelsz a mi egyéni életünk apró cseprő gondjaira, dolgaira, történésekre, amelyekben mi úgy el tudunk veszni. Köszönjük, hogy ismerhetünk és hogy ismersz. Köszönjük, hogy a te életed találkozhatott a mi életünkkel. A te örökkévaló mennyei lényed, ami pillanatig lévő földi életünkkel. Érthetetlen ez. Mégis köszönjük, hogy így lehet. De nem csak hálánkat hozzuk most eléd, édesatyánk, hanem könyörgünk is. És most mindenek előtt Ivettért, a mi társunkért, az ő életét hozzuk te elébed. És mi itt mind fölemeljük a szívünket te hozzád, kérve, hogy látogass meg őt, az ő betegágyán gyógyítom. Könyörgünk az ő életéért, az ő gyógyulásáért, az ő testi és lelki sérüléseinek gyógyulásáért, és azért, hogy megértse azt, amit meg kell, hogy értsem, és amit csak te tudsz elmondani neki. Köszönjük, hogy te testet, lelket egyaránt gyógyító Isten voltál és vagy, Úr Jézus, és van erre hatalmad. Így kérünk, hogy vigasztald. Látogasd meg őt, gyógyítom, szelidem. És kérünk azért is, hogy mi, mint közösség, akik ismerjük és szerethetjük őt, ne feledkezzünk meg róla, hát, hogy eszünkbe jusson ő naponként, a mi társunk. És köszönjük, hogy nem történt ennél nagyobb baj. Köszönjük, hogy az életét megtartottad és megóvtad. És hozzuk most eléd, édesatyánk, a mi ifjúsági közösségünket, akinek a tagjai oly sok felé járnak most is, oly sokféle ügy akadályoztatja őket, hogy itt legyenek, és a te közeledben legyenek. Kérünk, hogy a fizikai távolság ne legyen lelki távolság feltétlen, és kérünk az ő útjukért, és különösen is azokért, akiknek az élete megfáradt, és lelkiekben is távol vannak. Akik nehéz terheket hurcolnak magukon, látogasd meg őket, és hozd vissza őket mi közénk. Így kérünk betegeinkért, különösen is most kérünk Zoliért, aki fekszik napok óta. Őt is látogasd, és minden más betegünkért, aki testi-lelki szenvedést hordoz. És kérünk ezért az óráért is, Urunk, hogy valóban tudjunk elcsendesedni, úgy, ahogy énekeltük, te pedig szólj. Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat. Amen. Miért az igét felolvasnám, kérdezem, meg kérem, hogy a telefonokat, ha valakinek esetleg nincs lehalkítva, az elfelejtett, azt tegye meg, hogy lehalkítja. Köszönöm. Jónás próféta könyvéből olvasom az igét, a első részt. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván. Kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. És fel kell a Jónás, hogy Tárzízba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tárzízba. És megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tárzízba menne velük az Úr szín elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsájta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, kiki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzá méne a kormányos mester, és mondanéki, mi lehet, te nagy alvó, kelj fel, kiálts te is Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondák, kértek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk e veszedelem. És sorsot vetének, és a sors Jónásra esék. Mondák azért néki. Kérünk, beszéld el nekünk, mi miatt van rajtunk e veszedelem. Mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből való vagy te. És mondta nékik, Héber vagyok én, és ez Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert és a szárazat teremtette. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondák néki, mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy ez Úr szín elől fut, mivel hogy elbeszélné nékik. Mondák azután néki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedék. Ő pedig mondanékik, fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra, de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedék ellenük. Kiáltanák azért az Úrhoz, és mondák, kérünk Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. És felragadták Jónást, és bevették őt a tengerbe, és megszűnik a tenger az ő háborgásától. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félék az Urat, és áldozattal áldozának az Úrnak, és fogadásokat fogadának. Ez a bizonyos Ninive, amiről olvastam az imént, egy világváros volt. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ugye Asszíria fővárosa, hogy talán a maga korának a legnagyobb városa. Lehet is olvasni itt a könyvben, hogy azt mondja a proféta, hogy 3 napig kell benne mennie, mire elejétől a végig járja. Tele volt ez a város gőggel és bűnnel. Éppen úgy, mint a legtöbb nagyváros. Akkor készültem, akkor eszembe jutott Budapest, hogy tele van gőggel és bűnnel. És általában ezek a nagyvárosok. A budapesti emberek mennyire le tudják nézni a vidékieket? Hát mi vagyunk a pestiek. No, ez is egy ilyen világváros volt, tele gőggel és bűnnel. És ezért Isten úgy dönt, hogy megítéli. Ez a történet is Istennél és Istennel kezdődik, és nem a prófétával. A könyv nem úgy kezdődik, hogy Jónás elindul, hanem a könyv ott kezdődik, hogy és szól az Úr. És ebből csak egy gondolatot szeretnék a szívetekre helyezni, azt, hogy ez a történés, amit aztán négy részen keresztül olvasunk, ez az Istennél és az Isten gondolatában kezdődik, és természetesen nem Jónással. Mi sokszor úgy nézzük a saját életünk nagy történéseit, mint ami velünk és bennünk kezdődik el. De az életünk igazán nagy és fontos elsődleges történései nem nálunk és nem velünk, és nem a mi gondolatainkba kezdődnek, hanem sokkal korábban elkezdődtek. Itt is így van. Isten elküldi, hogy megítélje a nagyvárost, azonban ez a szolga gőgös. Nem tudja azt elviselni, hogyha Isten irgalmas. Isten irgalmát, kegyelmét, szeretetét úgy tűnik Jónás szíve nem tudja befogadni. Nagyon érdekes, hogy a negyedik részben kiderül az, hogy miért menekül, miért indul a másik irányba. Ugyanis kelet helyett nyugatra indul, Ninive helyett Tarzusba. Azt mondja, hogy azért siettem, hogy Tarzisba futék, mert tudtam, hogy te irgalmas, türelmes és nagy irgalmasságú, a gonosz miatt is bánkódó Isten vagy. Nem furcsa ez, amikor az Isten embere azzal védekezik, és azzal magyarázza meg, hogy miért volt engedetlen, mert te, Uram, jó vagy. Nem különös indok. Ezt a negyedik részben, az utolsó részben olvassuk, amikor dúzog a próféta. Uram, inkább ölj meg. Azért futék a másik irányba, mert tudtam, hogy te irgalmas vagy, hosszú tűrő, kegyes, jó, és a bűn miatt is bánkódsz. Érdekes érv Isten emberétől, nem? Ez a könyv végig ilyen kettősséggel fut. Szia, gyere! Ez a mondata a prófétának leleplezi önnön szívét, hogy milyen a próféta szíve. Ő ugyanis úgy gondolkozik, hogy Isten egy pogánynak, egy számára hitetlen nép fiának nem adhat kegyelmet és irgalmat. A Szíria pogány nagyváros, Isten pedig a mi Istenünk. És Isten ne kegyelmezzen meg Ninivének. És ő úgy indul el, hogy ott a szívébe és a fejébe, hogy az lesz az út vége, hogy Isten majd úgyis megbocsájt, mert tudom, hogy ő irgalmas és kegyelmes, akkor inkább el sem megyek. El sem végzem a szolgálatot. Ninivét Jónás szíve szerint el kell pusztítani az ég alól. Ez a próféta gondolata és akarata. Az emberi igazság érzet. Ről beszél ez a könyv, legalábbis ez a rész, hogy Jónásnak van egy elgondolása és egy igaza, egy vallásos igaza van, egy a hitéből és a tapasztalataiból kiindult érvrendszere és igaza van, és amikor ezzel szembe megy az Isten, akkor az isteni feladatot, érvet, parancsot ezt lesöpri. Mert nekem, Jónásnak igazam van. Ez a keresztény gőg. Az emberi igazság érzet, ami mérhetetlen erős tud lenni emberekben. Így van, én így értettem meg, a másiknál is így működik. Az Istennek pedig az a dolga, hogy ezt az igazságot, amit én megértettem, azt működtesse mindennel és mindenkivel szemben. Csak hogy Isten nem ilyen. Talán veled is volt már, hogy azt mondtad, talán nem hangosan, de magadban, majd az Isten megbünteti X-et, Y-t. Ha átment a szíved nagy csalódáson, nagy sebet ütött valaki, vagy valamilyen történés rajta, átléptek rajtad, nagy fájdalmat okoztak, könnyen lehet, hogy a gondolatodban megszületett, nem baj, majd az Isten. Majd az Isten bosszút áll, értem. Majd az Isten úgy rendezi, hogy igazságot tesz. Jónás azt felejti el, amit sokszor mi is, hogy Isten Ninivével pont ugyanannyira irgalmas, mint Jónással. És attól, hogy Jónás valakit nem szeret, attól azt még az Isten szereti. És ezt mindenki fordítsa le a maga nyelvére. Attól, hogy valaki engem megbántott, vagy fájdalmat okozott, attól azt még az Isten ugyanúgy szereti, ha én nem is. Akit te nem szeretsz, vagy aki téged nem szeret, azt még az Isten akkor is ugyanúgy szereti, mint téged vagy engem. Mert ő hozzá is irgalmas és jó. Nos, Jónás meghallgatta a feladatot, de Nínive helyett Tarsusba váltott jegyet. Kelet helyett nyugatra indul. Amikor valaki már érti Isten szavát, megszólítható, mert ez a proféta ez megszólítható, amikor már valaki megszólítható és érti Isten szavát, de ellene áll, az élete mindig lefelé indul el. Szinte közhely, sokszor elmondtam én is nektek, hogy minden döntésünknek van következménye. Természetesen megáll ez Jónás proféta könyvére, éppen úgy, mint a te vagy az én életemre. Jónás életében is így volt. Amikor Isten mondott valamit, ő azt mondta, hogy nem. Az élet elindult lefelé. Fizikailag, testileg, lelkileg, szellemileg, egyaránt, minden tekintetben az ember elindult lefelé. Egyszer talán a ti édesapátok beszélt Jónásról, Misi bácsi, és megmaradt egy kép, amit még évekkel ezelőtt Dömsödő mondott Jónásról, hogy hogy ment az útja lefelé. Egyszer elindult a kikötőbe, ami lejjebb van, mint a város. Onnan beszáll egy hajóba, onnan lemegy a hajó aljába aludni, onnan kidobják be a tengerbe, és amit már nem olvastam, de mint tudjátok, majd egyszer nyom rába. Isten szól, küldené, nem kellene a hajóra szállnia. És elindul az élete, egyre lejjebb fizikailag is jól lehet látni, vagy érzékelni. És persze, hogy velünk is lenni szokott, majd egy szedgyomráma jön, ott a sötétbe, fuldokolva, és a borzalmas szagok közt, élethalál között, majd a megújulás. Ez a lefelé menet ott kezdődött, hogy az Úr vihart bocsájtott a földközi tengerre. Amíg a hajósok imádkoznak isteneikhez, és könnyítik a hajót, dobálnak ki mindent, Isten embere alszik. Megint nézzétek, milyen fonák dolog. A pogányok imádkoznak és dolgoznak. Az Isten embere meg alszik. Milyen ellentét van a között, mint aminek lennie kellene. Isten embere alszik. Aztán kormányos az, aki keltegeti Isten emberét. A pogány kormányos keltegeti, és azt mondja, hogy te figyelj, kelj már föl, és imádkozz egy picikét. Amikor a pogány világ keltegeti Isten embereit, hogy kellene egy picit imádkozni, Isten embere alszik. Amikor viharba kerül az életünk saját rossz döntéseink következtében, gyakran érzünk mi is ilyen elbénultságot, ilyen lelki bénaságot, hogy semmi sem jó. Semmit sem jó tenni, semmit sem jó csinálni, csak aludni jó. Hát az alvásban van két dolog, ami nagyon jó tud lenni. Egy, nem kell gondolkozni, önkívületben vagyok. Kettő, lehet álmodni. Na valami ilyesmit tett ez az ember is. Nem kell szembenézni azzal, ami van. Lehet aludni. Az alvásban nem vagyunk magunknál. Ha pedig igen, álmodunk. És illúziókban élni sokszor sokkal könnyebb, mint a valóságban. Amikor az Isten gyermeke tud valamit, de nem azt teszi, mindig jönnek a viharok. Vagy csak belül a lélekben és a lelkiismeretben, vagy fizikailag is, a külső életben, életünkben is. Azért ez a Jónás becsületes is. Amikor kérdőre vonják, mindent elmond. Elmondja a hitvallását Istenről, elmondja, hogy engedetlen volt, elmondja, hogy kinek a követő, sőt, azt is mondja, hogy dobjatok be a vízbe, mert akkor elcsendesedik. Bizony, van olyan, hogy a mi az Isten embereinek bűne miatt hánykódik az a bárka, ahol Isten beletette az életünket. Van olyan, amikor az Isten gyermekei engedetlensége miatt hánykódik azoknak a még nem hívő embereknek az életbárkája, akikkel együtt kell, hogy utazzunk. Itt is ez történik. Van olyan, hogy a családtagjainknak, barátoknak, osztálytársaknak, azok, akiket egyébként szeretünk, szenvedést okozunk. Milyen érdekes ez is, és milyen fonák dolog, hogy amikor a bárkából kidobják az Isten gyermekét, akkor megcsendesül a tenger. És a bárkában békesség lesz, és rend, és elmúlik a halálfélelem. Mikor a bárkában nincs ott Isten embere, akkor békesség lesz a bárkában, és elmúlik a félelem. Ez is milyen fonák igazság, mert fordítva kellene lennie, hogy amikor az élethajókban benn vannak Isten gyermekei, akkor békesség van. És amikor Jónást kidobják, akkor a tenger elcsendesül. Befejezem azzal, hogy annak ellenére, hogy mi is sokszor ilyen gyermekek és szolgák küldöttek vagyunk, mégiscsak két jó hírrel kell, hogy befejezzem. Isten mindenkire nézve a történetből jót hoz ki. És Jónás engedetlensége ezt nem tudja ignorálni. A hajósok, miután kidobják Isten emberét a hajóból, azt olvastuk, ez az utolsó verse az első résznek, hogy imádkoznak és fogadásokat tesznek. Milyen érdekes. Nincs bent Isten embere, és talán a mi fejünkben nem így kellett volna játszódni a történetnek, mert Jónás tehetett volna bizonyságot is. Mégis azt olvassuk, hogy Istent imádva áldozatot mutatnak be az egy Istennek. És fogadásokat tesznek. Aztán az is jó hír, hogy Isten akkor is végrehajtja az ő tervét és akaratát, ha mi megpróbálunk ellenállni. A mi fejünkben ez is kicsit hihetetlen, és azt hiszük, hogy a mi szerepünk olyan ordítóan nagy. De Isten döntéseit nem tudjuk elrontani. Amit Isten végre akar hajtani benned, veled és általad, és általam, azt végre fogja hajtani. Nem tudjuk megakadályozni. A nagy kérdés persze, hogy milyen áron. Isten végrehajtja az akaratát, és a legjobb hír az a történetből, hogy Isten akarata mindig kegyelem és irgalom, és megbocsájtás. És ha Isten eldönti, hogy megmenti azt a várost, akkor meg fogja menteni. És akkor is végrehajtja, ha van valaki, aki ezt nem akarja. És ha ez a valaki az ő gyermeke egyébként. Isten végrehajtja az akaratát rajtad is, ez az akarat pedig jó akarat és áldás. És végül a harmadik jó ír, hogy nem csak a város, nem csak ezek a pogány hajósok, de Jónás a néző is, valami jó dolog történik. Jónás minden rossz döntése és engedetlensége ellenére is Isten jóra fordítja az akaratát. És nem veszti el Jónást. Nem veszti el Jónást a legnagyobb engedetlenségének a mélyén sem. A nagy kérdés, hogy milyen áron enged Jónás. Ha egy ehhez csatolt képpel akarnék élni, hogy még Isten az akaratát végrehajtja Jónás akarata ellenére, mi mindent kell kidobálni a hajóból. Mert amit kidobáltak a hajósok Jónás miatt a hajóból, ivóvizet és élelmiszert és drága felszerelést, azt elvesztették. És a lelki életünkbe és a testi életünkbe és a szellemi életünkbe is így van. Isten végrehajtja azt, amit akar, akkor is, ha ellenállok. Nem mindegy, hogy mit kell kidomálni az életem hajójából addig, míg ő eléri azt bennem, amit ő akar. Sokszor nagyon sok mindent ki kell dobálnunk. És mégis jó a hír, ha tetszik, predestinációs hír, hogy Isten a maga jó akaratát hajtja végig, végre bennünk és rajtunk. Imádkozzunk. Akinek van a szívén imádság, ezt mondja el. Köszönjük, Urunk, hogy a Te akaratod az jó akarat. Erre a teremtett világra nézve, éppen úgy, mint a mi személyes életünkre nézve is. Ennek legfőbb hirdetője és megjelenítője a kereszt. A Te kegyelmed szimbóluma és valósága. Köszönjük, hogy ahogy Ninivét nem akartad, hogy elveszen, hanem azt akartad, hogy megtérjen és éljen, úgy ezt akarod ma is itt is, a mi világunkban, a mi korunk emberével is. És mégis megyünk, és mennek millió és milliárd számra szembe veled. És sokszor ezt tesszük mi is. Ne arra, hogy ránk, hogy ilyenek vagyunk, hogy gyengék vagyunk. Hogy olyan erős sokszor az igazság érzetünk, mint volt Jónásnak is. És mindent meg tudunk magyarázni. Köszönjük mégis azt, hogy Te rólunk való jó akaratodat semmilyen engedetlenség nem tudja megváltoztatni. És hogy sokszor az engedetlen útjainkból is, másokra nézve is, ha Te úgy akarod, áldást hozhatsz. Mert Te ilyen vagy. Megvalljuk neked, úgy, ahogy Jónásnak, a Te kegyelmed meg szereteted nagysága nem nagyon fér el a szívünkbe. De Te abba akarod megdicsőíteni magadat az emberek előtt, hogy Te jó vagy. És bánkódsz a bűn és a bűnösök miatt. És hosszan tűz és kegyelmes vagy. És abban találod a szépséget, hogyha megbocsájthatsz. És abban leled örömödet, hogyha valaki hazatalál hozzád. Nem is nagyon értjük mi ezt, hogy Te milyen vagy. Nem nagyon fér el a fejünkbe se, a szívünkbe sem. De köszönjük, hogy Te ilyen vagy. Szeretnénk ezt a jó akaratot valóságként átélni, hogy átrendezze a szívünket és az életünket. És szeretnénk tudatosan egyre engedelmesebbek gyermekeid lenni. És egyre kevesebb varga betűt tenni. Látogass meg minket irgalmasan, ez így lehessen. Erre kérünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Sem vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország. És a dicsőség mindörökké. Amen.